tártja.
Mai vendégem, mint sokan Magyarországon, a 2010-es pusztító 7-es erősségű földrengés kapcsán hallott először Haitiról. És mivel akkoriban fogalmazódott meg benne, hogy hosszabb időre önkéntes munkát vállalna, eldöntötte, Haitin fog segíteni. És akkor rá kellett döbbennie, hogy ez nem is olyan könnyű. Végül is az Egyesült Államokban élő nővére segítségével talált rá arra az alapítványra, amely több árvaház működését is támogatja. Eredetileg egészséges gyerekeket tanított angolra, de a halmozottan sérült gyerekek ellátásával foglalkozó Hope Home árvaházban volt a szállása, és az ottani viszonyok rádöbbentették, hogy ott van szükség a segítségére. Néhány hónapra ment, és már 3 éve dolgozik a Hope Home-ban. Ma már ő az igazgató. Nemere Dórát, a haiti Hope Home árvaház igazgatóját arról kérdeztem, hogyan kezdett neki ennek a szép, de egyáltalán nem könnyű munkának, és hogyan vált az intézmény igazgatójává.
Igazából ami fontos volt, az a segíteni vágyás, ami bennem volt, és hát a gyerekekből az a hála, ami jött azonnal egy kicsi figyelemre, és nem nagy dolgokkal kezdtem, tehát beálltam az etetésbe, egy kicsit játszottam velük. Az elején nem nagyon mertem őket mozgatni, nem mertem őket kivenni a székből. Mindig csak úgy voltam, hogy nehogy bajt kavarjak, és az ottani dolgozók nem nagyon tudták ezt hova tenni, hogy én ide jöttem, és hogy most ott fogok élni egy darabig. Úgyhogy azért nagyon-nagyon lassan indult be, de viszont a gyerekekkel nagyon könnyű volt megtalálni a hangot.
És akkor tulajdonképpen egy magadtól jöttél arra is, hogyha te nem nyúlsz hozzájuk, hozzájuk senki nem fog hozzájuk nyúlni?
Igen, hát ezt elég hamar láttam. Itt a napi 3-szoros étkezésen és a fürdetésen kívül nem igazán foglalkoztak velük.
Tehát nem egy kvázi egy ilyen elfekvőként tartották itt a gyerekeknek, mert hát ugye, ha nem foglalkoznak egy gyerekkel, még ha nem is értelmi fogyatékos, azért egy igen szegény környezet, az nem tesz túl jót neki.
Hát azért az elfekvő, ez nagyon erős kifejezés. Inkább azt mondanám, hogy ebbe a kultúrába ez teljesen beleillik, hogy aki sérült, az kb. Örüljön, hogy ennyit kap. Hogy ők megetetik, megfürdetik, és hogy miért kéne ennél több. És ezek a gyerekek nem tudják azt kifejezni, hogy nekik ennél több kell. Tehát ők sosem sírtak, sosem panaszkodtak arról, hogy miért nem játszik velük senki. Ők ebbe születtek, és így nőttek fel. Viszont amikor az ember elkezd velük foglalkozni, akkor arra reagálnak. És akkor vették észre én is, és az ott dolgozók is, hogy igenis, lehet őket fejleszteni, jobban kinyílnak, többet mosolyognak. Tehát, hogyha valaki egész nap a falat bámulja, akkor neki az is terápia, hogyha én 3-szor megmozgatom a székét, és egy másik falat bámul, vagy ilyesmi. Úgyhogy tényleg ilyen szempontból azért volt könnyű eredményeket elérni az elején, mert már abszolút nulláról kezdtem.
De hát gondolom, mert ugye azóta további eredményeket értél el. Hívtál oda szakértő segítséget magadnak, vagy elkezdted magad az internet segítségével, meg szakkönyvek segítségével fejleszteni, hogy hogyan lehet segíteni valóban ezeknek a gyerekeknek?
Nagy szerencsém van egy kanadai csapattal, akik már 18 éve járnak a Hope Home-ba. Ők évente egyszer jönnek, és ők hozzák a kerekes székeket, illetve az ágyakat helyre teszik, meg mi egymást, ők megteremtik a legjobb körülményeket, amit tudnak, úgyhogy csak évente egyszer jönnek oda. És amikor ők engem ott találtak, akkor nagyon megörültek, hogy fú, hát most itt van egy ember, akinek megmutathatunk dolgokat, és valóban tudja csinálni. Persze akkor még csak úgy volt, hogy 5 hónapra vagyok, de őtőlük rengeteget tanultam.
És ők korábban oda mentek, és próbálták volna az ottani személyzetet is így képezni, és azok nem voltak erre vevők, vagy egyszerűen valami más probléma volt, nem voltak bizalommal, mert hogy csak egy ilyen adhok jellegű segítség volt, úgyis elmennek, nem számít, itt mondanak?
Nem a bizalommal volt gond, ők nagyon elfogadják és szeretik ezt a csapatot. Inkább az, hogy hát ugye valakinek van ilyen tapasztalata, akkor az el tudja képzelni, hogy 8 halmozottan sérült gyerekről napi 24 órában gondoskodik egy ember. Tehát ez annyira mosógép nélkül. Nem, hát 6 mama van, de 4 szoba, és erre a 4 szobára jut 28 gyerek. Heti 1 szabad napjuk van. Tehát így itt nem volt mosógép, nem volt takarító személyzet, mindent neki kellett csinálni. Egyszerűen annyi, hogy jó, megmutat, én is azóta rengeteg tréninget tartottam nekik, és mindig tanítgatom őket, és igazából egyre több mindent csinálnak, de mindig úgy vagyok vele, hogy nem várhatok el többet az ottani személyzettől. Úgyhogy ezért én kezdtem olyan dolgokat, amit először a kanadaiak tanítottak meg, a gyerekektől maguktól nagyon sokat tanultam. Megmondom őszintén, kaptam anyagokat, rendeltem könyvet, de azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan sokat fejlesztettem magamat így, mert hát valahogy sose találtam rá időt. Elgondolkoztam rajta, hogy milyen jó lenne ezt tanulni, de egyszerűen nincsen annyi időm, hogy emellett csináljam, úgyhogy dönteni kéne, hogy akkor most itt hagyom a gyerekeket azért, hogy tanuljak, és akkor majd visszatérek, és milyen jó lesz, vagy inkább csinálom, ahogy tudom. Úgyhogy most ez a második döntés lett.
Hogy lettél te ennek az intézménynek a vezetője?
Az én főnököm, aki az egész alapítványnak az alapítója, ő neki így tetszett, amit csinálok, meg igazából ő is szeretett volna többet tenni a Hópomért, mert ő azért Amerikában tanult, tehát ő is haiti, de azért ő mondjuk tudja, hogy többre van szüksége a sérülteknek, csak nagyon-nagyon elfoglalt, és nem tudott ezzel foglalkozni, és akkor tetszett neki, amiket csináltam, és mikor letelt az 5 hónap, akkor mindkettőnkben az volt, hogy szeretnénk folytatni. És utána visszamentem, és akkor ilyen koordinátor volt a státuszom, és egy fél évig ez így ment, viszont ott volt egy igazgató, akivel az elejétől voltak problémák, de aztán ez nagyon eldurvult ez a helyzet. Ez volt 2012. januárjában, és sajnos az volt az alapvető probléma, hogy ő ezt egy munkának tekintett, és nem a gyerekek miatt volt ott. Illetve aztán elkezdett tőlem félni, hogy én bajba keverem, amit végül is ez a félelem, ez így be is igazolódott, mert úgy volt, hogy vagy ő megy, vagy én, és akkor ő ment, és onnantól nincsen felettesem, tehát én vettem át. A vezetés nagyon furcsa volt a mamákat először felettesként vezetni, mert a legelején én voltam az ő segítőjük, én tőlük kértem engedélyt mindenre, mindig csak az volt bennem, hogy nehogy valamit ártsak nekik, nehogy az útjukba álljak. És akkor nagyon jó barátok lettünk aztán, és akkor egyik napról a másikra én vagyok a vezető.
Ez egy komoly vezetői tréning volt akkor egyből bele a mélyébe.
Igen. Nem mondom azt, hogy a legjobb vezető vagyok, és hogy határozott mindig, és összeszedett. Nagyon-nagyon más vagyok, mint a haiti vezetők, mert ott óriási szakadék van a főnök és alkalmazott között. Úgyhogy nagyon sok mindent jobban lehetne csinálni, viszont amint szerintem nagyon jó, hogy egy jó légkörben dolgozunk, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, elfogadnak és szeretnek a mamák.
És hát ez ugye a gyerekekre is átragad azért, hogy itt szeretett légkörben vannak, és nem pedig ott tesztek egymás alá, ahol tudtok, mert az azért lejönne. Sőt,
igen.
Hát gondolom nem merültél részletekbe, de hát az, hogy problémák voltak az előző vezetővel, az valószínű arról is szólt, hogy hát a gyerekek voltak a legutolsók, akik számítottak.
Igen, igen, ott igen, elég kemény dolgok voltak.
Jó, ne is róla beszéljünk, inkább arról, hogy mikor itt kérdeztem, hogy hogyan is mutathatlak be, akkor itt a Hope Home árvaház megfogalmazást próbáltam helyre tenni, mikor mondtad, hogy hát tulajdonképpen vannak szüleik. De akkor mégis árvaház, és akkor mondtad, hogy Haitin minden árvának vannak szüleik. Hogy van ez?
Igen, sajnos Haitin szinte minden sarkon van egy árvaház, és ez a nagyon rossz tendencia kialakult, hogy a szülők, akik anyagilag rossz helyzetben vannak, azok beadják a gyerekeiket árvaházba. Mert azt gondolják, hogy ez így jobb lesz nekik, hiszen ők nem tudnának biztosítani neki olyan jövőt, hogy oktatás és stb. És ez egy óriási probléma, mert akik először jönnek Haitira, akkor azt gondolják, hogy ó, hát ezek a tündéri gyerekek, rajtuk kell segíteni. Mindenki az árvaházakat támogatja, ezért a helyiek új árvaházakat nyitnak, és ha a szomszéd beadta a gyerekét, akkor én is beadhatom.
Húha, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat?
Igen.
Tehát, hogyha mi jót akarunk és támogatjuk az árvaházakat, akkor tulajdonképpen azt támogatjuk, hogy ezek a gyerekek szülő nélkül nőjenek föl egy intézményben, még ha jobb körülmények között is.
Igen, sajnos. Ez egy nagyon-nagyon rossz irányba elment dolog. Nagyon sok segélyszervezet felelős ezért. Én nem mondom azt, hogy minden árvaház rossz. Tényleg vannak olyan gyerekek, akik nem élték volna túl árvaház nélkül. Az összkép az elég negatív. Mi alapítványunk azért megvizsgálja a családi hátteret, illetve mi arra hangsúlyt fektetünk, hogy adunk egy esélyt a szülőknek, hogy munkát keressenek, egy kicsit összeszedjék magukat, és vigyázunk a gyerekekre, és akkor jöhetnek, hogy most már van munkám, és szívesen visszaveszem. Jöhetnek látogatni, sőt, bátorítjuk őket, hogy látogassák. a gyerekeket. Ez mondjuk a Hope Home esetében sajnos nem nagyon fordul elő, mert attól félnek, hogy ha már egyszer megszabadultam a gyerekemtől, akkor nehogy.
Jó, ez borzasztó hallgatni, és hogy megszabadultam a gyerekemtől, bár valószínű, hogy abban a kultúrában, ahol ugye azt gondolják, hogy egy fogyatékos gyereknek elég az, ha nézheti a falat, akkor ott egy szülő az úgy gondolja, hogy jobb az neki ott, legalábbis ezzel megnyugtatja magát, és azt gondolja, hogy akkor inkább az egészségesekkel foglalkozik. Bevallom, hogy én azzal a prekoncepcióval kezdtem ebbe a beszélgetésbe, hogy majd egy jó kis támogatós műsort csinálunk, ahol majd fölhívjuk az emberek figyelmét, hogy támogassák a haiti árvaházakat. Akkor most te mit javasolsz? Támogassák az emberek az árvaházakat, vagy ne?
Igen. Ne az legyen valakinek a célja, hogy árvaházat akar támogatni, hanem az, hogy segíteni akar. És nézzen utána, nézzen meg, hogy ez a szervezet milyen munkát végez. Nagyon nehéz, néha nehéz átlátni rajta. Tényleg azért ezt most szeretném ezt így kicsit visszavonítani. Tehát nem arról van szó, hogy minden árvaház rossz. Ha már egy meglévő árvaházban gyerekekkel, annak támogatásra van szüksége. Én azért szeretném inkább otthonnak hívni, mert ezeknek a gyerekeknek már ez az otthona, ők nem fognak sehova menni. Viszont mi most tele vagyunk, 28-an vagyunk, és nincs több hely. Mondjuk én kivágtam az összes emeletes ágyat, mert fogyatékkal élőknek az emeletes ágy az borzasztó dolog. Viszont nagyon sokan megtalálnak, és szeretnék beadni a gyereküket. Nekem ez egy nagyon nagy célom, hogy segítsek olyan családokat, akik anyagi problémával küzdenek, és ezért nem nagyon tudják megtartani a gyereküket. Őket segítsem, és megtartsák a gyereket, főleg, hogyha az fogyatékossággal él.
Úgyhogy be is segítesz nekik napközben a gyerek felügyeletbe, egy kicsit a gondozásba, a fejlesztésbe?
Igen, ez még jelenleg nem működik, de ez a tervem. Szeretnék terjeszkedni, építkezni, illetve vannak olyan kapcsolataim, amit nagyon nehéz a helyieknek megtalálni, hogy milyen segélyszervezet, akitől kerekesszéket lehet találni, aki esetleg műtéteket végez, stb. És szeretnék minél több családot felvenni erre a listára, ahol mi tudjuk őket segíteni.
Igen, mert akkor lehet, hogy több család tartaná magánál a gyereket, hogyha ezeket a segítségeket megkapja.
Pontosan. Az egy elég szomorú dolog, amikor egy gyerek, aki árvaházban nő fel, annak jobbak a lehetőségei, mint aki a családban marad. Tehát én nem azt mondom, hogy az árvaházi gyerek nem érdemli meg, csak segítsük a másik oldalt is. Nagyon sok szervezet csak árvaházakkal akar foglalkozni.
Térjünk vissza a te munkádra. Van egy saját alapítványod, amit te alapítottál, egy magyar alapítvány.
Igen.
Ezt milyen céllal hoztad létre?
Körülbelül egy éve voltam már kint, amikor már egy kicsit beindultak a dolgok, több foglalkozást volt a gyerekeknek, viszont eljutottam oda, hogy nem tudok tovább lépni, fel kell venni új embereket és a többi. Viszont a haiti alapítványtól mindig az volt a válasz, hogy hát ez sajnos nem fér be a költségvetésbe. És ha bár nagyon-nagyon nem akartam, elkezdtem végül adományt gyűjteni, mert rájöttem, hogy ez az egyetlen módja a valódi segítésnek, és ma már több olyan alkalmazott van, akit magyar adományokból fizetek. 3 terapeuta van, akit, hát terapeutának hívom őket, de valójában lelkesek, akiket mi tanítottunk be, különböző önkéntes csoportokkal. Volt kint egy petőkonduktor 2 hónapra, aki nagyon sokat segített, illetve van 2 tanárunk, aki kijön a Hope Home-ba, és 3 gyerekünk jár iskolába, akiknek szintén tandíjat kell fizetni, és így kirándulásokat szervezünk, és hasonlók. Tehát ami ennél a minimumnál több, ami ott megvolt, ami ennél extrább, arra össze kell szednem a pénzt. Úgyhogy ez egy folyamatos, kemény munka, néha nagyon-nagyon jól megy, és meghatódom, és nagyon jó tapasztalatok vannak, hogy mennyire segítőkészek az emberek. Néha pedig úgy érzem, hogy ellenem fordult a világ, és akkor most egyik ígéret se valósul meg.
És elsősorban Magyarországon gyűjtesz adományokat a Hope Home számára?
Hát igen, nagyon sok amerikaival találkozom odakint, de aki odajön, az már általában valamilyen szervezeten keresztül jön. Ők már elkötelezettek valaki mellett. Van egy amerikai alapítvány, aki támogat minket, de ő tartja fent az egész alapítványt, tehát amiről beszéltem, ezek az alapvető igények kielégítése, az az amerikai pénzből megy. Azért gyűjtök én adományt Amerikából, és főleg hát az internetnek a közösségi oldalaknak az eredménye az, hogy nagyon sok emberhez eljut egy-egy kérés, de mégis hát Magyarországon van a legtöbb ismerősöm, és hogyha kis összegeket is adnak, azért egy elég jól működik.
Tudom, hogy nagyon sokszor az a válasz, hogy ez is olyan, mint a háború, 3 dolog kell hozzá, pénz, 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 de most megkérdezem, hogy mire lenne a pénzen túl szükséged, akkor mit mondanál első helyen? További önkéntesekre Magyarországról, esetleg szakemberekre, akik hajlandók feladni egy időre az itthoni életüket, és ott belefolyni ebbe a munkába, vagy esetleg szakemberekre, akik mondjuk segítenek kibővíteni az otthont, mire lenne szükség?
Igen, igazából sok mindenre szükségünk van, és sok adomány is érkezett, a probléma az ezeknek a kiszállítása. Több bőrönnyi ruhát és játékokat vittem már, időközönként gyűjtök is ilyet, de hát például emiatt is a legkézenfekvőbb az a anyagi segítségnyújtás, illetve hát mivel olyan dolgokra gyűjtünk, mint az ottani dolgozóknak a fizetése és a többi, hát ezeket össze kell szedni. Emellett önkéntesek már nagyon sokat segítettek, és fognak is, most is jön ki velem egy önkéntes. Ahogy mondtad, a legjobb az az, hogyha szakmabeli jön ki, tehát egy képzett konduktor vagy terapeuta az óriási segítség odakint. Nagyon nehéz őket megtalálni hosszú távra. De emellett lehet segíteni itthon is. Hát különböző projektekben például készítünk ékszereket kint a Hope Home-ban, aminek az a célja, hogy ezeket a programokat támogassuk, illetve az ottani dolgozókat. Ezeknek az árulásában is részt lehet venni. Hogyha engem valaki megtalál azzal, hogy ilyen vagy ilyen tudása van, amit szívesen adna, akkor lehet, hogy találunk olyat, amivel nagyon jól tud segíteni.
Kinek ajánlod azt, hogy próbálja ki az önkéntességet, és mikor ajánlod?
Fú, hát mondhatom azt, hogy mindenkinek mindig. Nagyon-nagyon ajánlom tényleg bárkinek.
Mit adhat az önkéntesség? Mert azt értjük, hogy a gyerekeknek ad sokat, és azoknak, akiken segít. De az önkéntesnek mit ad az önkéntesség?
Hát szerintem az önkéntesség az önkéntesről szól, és aki a legtöbbet kapja, az önkéntes. Nem véletlen, hogy nem csak én, hanem rengetegen utaznak a harmadik világba, akár azért, hogy segítsenek. Természetes, hogy nem kell ilyen messzire menni. Én az önkénteskedést azt Devecserben kezdtem a Vörösi Szab katasztrófa után, és nagyon sok emberrel találkoztam, és megosztottuk az élményünket. Mindenkinek nagyon sokat adott az, hogy ez a fizikai munka önzetlenül, semmilyen más célra, mint hogy segítsünk a rászorulókon. Ez lelkileg nagyon sokat ad. Én azt látom, hogy azért itthon is lehet már találni ismerőseim, édesanyám, sokan már eljárnak ilyen közösségekbe, ahol lehet önkénteskedni. Aki keres, az talál, nagyon jó pofa dolgok vannak, és tényleg nagyon-nagyon sokat ad. Nagyon ajánlom.
Hát akkor nem kell feltétlenül Haitiig repülni ahhoz, hogy az ember segítsen.
Nem, itthon is lehet segíteni, de hogyha valakinek mégis kedve lenne kijönni Haitire, akkor várom a jelentkezőket. Meg lehet találni minket a reményházahaiti.org weboldalon keresztül, illetve van egy Facebook oldalunk, a Reményháza Haiti, illetve az Afrikai Magyar Egyesületen keresztül is el lehet érni.
És természetesen én is felajánlhatom azt, hogy összehozlak a jövőbeni önkéntesekkel. Az időnk a sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Nemere Dóra önkéntesnek, a Haiti Hope Home árvaház vezetőjének, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.